Kedves gyülekezet, örülök, hogy megint a körötökben lehetek. Viktóriával is örülök a viszontlátásnak, és hogy itt köszönhetem. És megint egy rövid gyermektörténettel szeretném kezdeni. Szerintem jól látható vagyok, hogyha gondoljátok, nézhettek onnan, de aki akar, az nyugodtan jöjjön előre közületek, akkor gyertek előre. Amíg jönnek a gyermekek, hadd mondjam, hogy amikor gyermektörténetet hirdetek, az sosem azt jelenti, hogy a felnőttek figyelme lankadhat, mert a felnőttek is tanulhatnak. Gyertek! Bedől be a Bálintot, Szonya, és akkor milyen kellemes problémánk van, hogy nincs elég hely a gyerekeknek az első sorban. Egy rövid történetet felidézek, kérlek, hogy képzeljétek magatok el, és aztán majd kérdezek, figyeljetek, egy néhány biblia vers csak. Jézus hajóra szállt, és a tanítványai követték. És nagy vihar támadt a tengeren, annyira, hogy a hajót elborították a hullámok, ő pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, és felébresztették ezt kiáltva: Uram, ments meg minket, mert elveszünk. Ő így felelt nekik: Mit féltek, kicsiny hitűek? Majd fölkelt, megdorgálta a szeleket és a tengert, mire nagy csendesség lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és így szóltak: Kicsoda ez, hogy a szél és a tenger engednek neki? Vagyis azt teszik, amit mond. Az első kérdésem az az, hogy el tudjátok-e képzelni, milyen az a vihar, amikor megy egy hajó a vízen, a tengeren. Ez itt történt a Galileai tengeren, a Genezáreti tavon. Hát hajóba azért ne a mai nagy hajókat képzeljétek el, annál kisebb volt, de egy biztos, hogy átcsapott fölötte a víz, akkorák voltak a hullámok. Szeretném megkérdezni, hogy egy ilyen hajón ülveti, félnétek-e vagy nem? Őszinte válaszokat kérek. Igen. Tisztelem az őszinteséget. Elárulom, hogy biztos, hogy engem is kísértene, hogy féljek, még az is lehet, hogy félnék is. Itt a tanítványok féltek, ugye? Mindnyájan láttuk. Egy valaki nem félt.
Jézus.
Igen. Miért nem félt?
Mert őt le tudta csendesíteni.
Az utána volt, de igazad van. Igen.
Mert ő itt Isten.
Így van. De ő a viharról szerintem nem is tudott, mert aludt, nem? A kettő nem zárja ki egymást, amiről beszélünk. Azért tudott ilyen nyugodtan aludni, mert nem voltak félelmei. Egy különös helyzettel találkozunk, valaki alszik egy olyan hajón, amit dobálnak a hullámok, átcsapnak a hullámok, valószínűleg vizes is lett ő is szerintem, hogyha úgy átcsaptak. És sokan vannak a hajón, többen voltak, mindenki más kétségbe van esve, érzi a veszélyt, aggódik az életéért, egy valaki pedig alszik. És szerintünk emberileg annak van igaza, aki fél, mert oka van rá, igaz? És Jézus pedig alszik e közben. És amikor oda mennek hozzá, és felébresztik, akkor mit tett? Mit tett volna egy átlagember, hogy hú, milyen igazatok van, itt tényleg nagy baj van. És elkezd velük aggódni. Ugye? És mit mondott nekik? Nem azt mondta, hogy de jó, hogy felkeltettetek, most már én is látom, hogy baj van, hanem mit olvastunk? Ki emlékszik rá, mit mondott nekik? Mit féltek, kicsiny hitűek? Szerintetek a kicsiny hitű, ha ezt mondja valaki, ez dicséretnek számít, vagy nem dicséretnek?
Nem.
Jól érzitek nagyon, ez nem dicséret volt. Nagyon érdekes, hogy Jézus nem megköszönte, hogy felébresztették, hanem, hát furcsa, hogy egy kicsit, mi erre a jó szó? Megdorgált, igen, dorgált, igen, is jó szó. Egy kicsit megdorgálta őket, hogy azért többet, ez mit jelent, hogy többet várt volna tőlük. Ugye? Persze. Nem azt mondta, hogy nincs vihar, ne foglalkozzatok, hanem azt mondta, hogy nem a vihar túl nagy, hanem a ti hitetek túl kicsi. Azt mondta, hogy mit féltek, kicsiny hitűek, és aztán mit csinált? Felkelt. Emlékeztek, hogy mit olvastunk, hogy mit csinált? Megdorgálta a szelet. Tehát olyat már hallottam, hogy mondjuk a Bandi megdorgálja, esetleg az Ildit, régen biztos volt ilyen. Volt. Már bocsánat, hogy ilyen személyes, csak hogy érezhető legyen. Engem is dorgáltak, meg sőt, én is dorgáltam már, de olyat még nem hallottam, hogy valaki mondjuk a szelet dorgálja. Most kérdezzétek, hogy valaki megdorgálná a felhőt, hogy ne essen tovább az eső. Ez kérdezik? Igen, igen. Jó lenne, praktikusak vagytok, de most nem erre gondoltam. Igen, így van. Most, Nem tudom, hogy a felnőttek tudják, hogy nagy csigaparti volt kint az előbb itt a gyerekek. Szép csigákat gyűjtöttek, azt én.
Volt vagy 16.
Igen. De most visszatérünk a főcsapás irányhoz. Hogy Jézus megdorgálta a szelet és a tenger, tehát magyarul a természet erőinek azt mondta, hogy ezt ne folytassák. Valami ilyesmit tudok elképzelni tartalmilag. És mi történt utána? Azt mondja, majd fölkelt, megdorgálta a szeleket és a tengert, mire nagy csendesség lett. Nem kis csendesség, nem enyhült a vihar, ahogy mondod, nagy csendesség lett. Azért ezt érdekes lehetett átélni, nem? Hogy ugye, hogy szoktuk mondani mi felnőttek ezt, hogy mintha elvágták volna. Nem volt kifutási ideje. Nem kellett idő ahhoz, hogy elcsituljon. Hogyha ő azt mondta, akkor az azt tette. És utána olvasunk egy érdekes dolgot. Ki emlékszik rá, hogy mi volt a legutolsó, amit olvastam ebben a szakaszban? Másra gyerekekre gondolok. Azt olvastuk, hogy az emberek, nyilván akik ott voltak, akik átélték, a tanítványok, elcsodálkoztak és így szóltak. Kicsoda ez, hogy a szél és a tenger enged neki? Hát miért? Hát nem ismerték. Ismerték. Hát tudták, hogy ki ő. Név szerint hallották. Látták már csodáit? Látták. De azt mondták, hogy ilyet még nem láttak. Tehát ilyet még nem láttak, hogy kinek a hatalma ez, amiről olvastunk, hogy az elemek, így mondjuk ugye mi nagyok, hogy az elemek, tehát a szél, a víz, az eső, a tenger, hogy rászól, és az, mint a jó gyerek, tudjátok milyen a jó gyerek, ti biztos tudjátok, hogy rászólnak, és rögtön tud viselkedni. Tehát gyakorlatilag ez történt az elemekkel. Kinek a hatalma ez? Annak, aki teremtette. Annak, aki életre hívta. Istennek a hatalma, és ezek az emberek azért csodálkoztak, mert ők elméletben szerintem tudták, hogy ő, de most látták igazán, hogy ő. A záró kérdésem a tanúságra vonatkozik, hogyha legközelebb vihar lesz. Most nincs vihar, csak esik az eső. De hogyha vihar lesz, mondjuk dörögni fog az ég, meg villámlani. Ti hogy vagytok ezzel? Szeretitek, amikor dörög, meg villámlik? Igen, vegyes látom, igen, gondoltam. Én is ismerek olyan gyereket, aki nem szereti. Ti is ismertek. Hát akkor nagy ismeretségi körünk van. Igen, hát vannak speciális gyerekek, vannak, nekünk is vannak. A kérdésem az, hogy szabad-e van-e okunk félni gyerekként is, mikor legközelebb viharba kerülünk? Nem, mert mi abban hiszünk, akinek hatalma van a vihar fölött is. Jó? Köszönöm, hogy figyeltetek, meg hozzászóltatok. Most mindenki foglalja el a saját pozícióját. Kicsit hátrább. Köszönöm szépen. Igen. Jó. Akkor most a felnőtték figyelmét ismét kérem. A mai alapigénket az apostolok cselekedeteiből olvasom, tehát ebből a bibliai könyvből, a második fejezet legelejéről, apostolok cselekedetei második fejezet elejéről olvasom, az első négy verset. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltöltötte az egész házat, ahol ültek. Mármint a tanítványok, mert róluk van szó ott az első fejezet végén. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ült mindegyikre azok közül. És megteltek mindnyájan szent lélekkel, és kezdtek szólni más nyelveken, amint a lélek nékik adta, amit a lélek adta nékik szólniuk. Azt mondja, hogy amikor a pünkösd napja jött, mindjárt egy akarattal együtt voltak, egy kicsit ránk is igaz most, remélem. Ugye a pünkösd itt van előttünk, ugye ez a hétvége, és hát talán annyira még nem tudunk egy akarattal erre visszatérek, mint ők voltak, de szerintem azért szeretnénk, meg vágyunk rá, együtt vagyunk. Azt gondoltam, hogy, vagy azzal kezdeném, inkább így mondanám a mondandómat, hogy a mai társadalomban nem tudom, ti hogy érzékelitek, hogy egyfajta reneszánszukat élik a vallási ünnepek. Tehát visszatértek a köztudatba, foglalkozik velük a média, ami nem baj egyébként önmagában egyáltalán. A gond inkább az, hogy miközben ünnepelnek az emberek, sokszor nem egészen egyértelmű számokra, hogy mit ünnepelnek. Tehát most mi az, hogy pünköst? És én azt gondoltam, hogy helye van annak és létjogosultsága, hogy mi is felidézzük önmagunk számára, ha már minden ezzel foglalkozik, hogy mi is volt az a bizonyos pünkösd, honnan ered ez az ünnep, mert jó, hogyha mi magunk is önmagunk számára tudunk erre válaszolni, és hát, ha más embereket is foglalkoztat ez mostanság, és nekik is tudunk érdemben valamit mondani, kapaszkodót adni. Azzal hadd kezdjem, hogy milyen eredetű ez az ünnep? Nem tudom, tudjátok-e, nyugodtan szóljatok hozzá. Ószövetségi, így van, tehát úgymond zsidó eredetű, amennyiben a zsidóság kapta, tehát nem a zsidók találták ki, ők kapták Istentől. Mózes idején, ami csak egy összehasonlítás, egy érdekesség, hogy ennyiben más, mint mondjuk a szombat, mert ugye a szombatot Isten a teremtésnél iktatta be, ezért vagyunk most itt együtt. Tehát ez egy örökös ünnepe az emberiségnek, Istentől rendelt ünnepe. A pünkösd az nem. Az egy későbbi keltezési időszámításunk előtt a 15. században. Mózes idején kapta Izrael népe, amikor kivonultak Egyiptomból. Ugye akkor volt egy úgynevezett ünnepkör, az ünnepeknek egy éves körforgása. Voltak tavasszal ünnepek, meg voltak ősszel ünnepek, és a kettő közé esett valahol a pünkösd. Ugye tavasszal volt a húsvét, aztán volt a zsengekéve meglóbálása, a kovásztalan kenyereknek egy egész hete. A húsvéthoz számoltak 49 napot, és az arra következő az 50. volt a pünkösd. Innen van a neve eredetileg, ugye a Pentekoszt angolul is így van, tehát ez egy átvett kifejezés, hangzás után átvett kifejezés. A húsvétot követő 50. nap, ez egy kicsit ugye odébb van, majdnem 2 hónappal, ezért nem a tavaszhoz számítjuk már annyira. És ősszel volt még 3 ünnep. A 7. hónap 10-én volt a kürtzengés ünnep. Ez egy figyelemfelkeltő ünnep, nap volt, egy ünnepnap. Arra figyelmeztetett, hogy közeleg a nagy engesztelési nap. És a nagy engesztelési nap volt a csúcspontja ezeknek az ünnepeknek. Akkor rendezhette Izrael a bűneit, végérvényesen a jelkép szerint, és ezt követte egy örömünnep, kifejezetten örömünnep, ez volt a sátoros ünnep, egy hétig ülték testvéri közösségben. Ez az előképe volt Isten népe célba érkezésének, az üdvösségnek, amikor leteszik a bűneiket, nagy engesztelési nap ugye ennek a napja volt, és utána bemehetnek az Istennel a közösségbe, a békességbe. Azért volt szép ez az ünnepkör, mert egy éven belül modellezte, ezt így mondhatjuk, a nagy megváltási tervnek a történelmi vonulatát. Tehát, hogy ami a történelmen az Isten által végzett munkája a megváltás művének, azt Isten egy éven belül elrendelte ünnepek formájában a zsidóknak, jelképesen ezek ilyen emlékünnepek vagy emlékeztető ünnepek voltak, és ez nagyon jó volt arra, hogy évről évre végig gondolják, végig éljék mindezt jelképesen. Akik olvastuk már ezt Mózes könyvében, tudjuk, hogy nem is rövid ezeknek a leírása, tehát rászánta a helyet az Isten, és ezt komolyan vették. Ezt ő jónak látta így elrendelni, és nyilván ezek szerint ez egy nagyon hasznos és jó rendtartás is volt. Na, ennek az ünnepkörnek volt része tehát a pünkösd valahol középen, ahhoz képest, tehát tavasz és ősz, és amikor mi keresztények pünkösdre hivatkozunk, akkor ezen ünnepek egyik konkrét megvalósulására gondolunk, a Jézus halála utáni pünkösdre. Ugye a zsidóság esetében a pünkösd évről évre ismétlődött, de volt egy rendkívüli pünkösd, ezt szeretnénk most felidézni, ezért olvastam fel az alapigénket is, és a kereszténységben ez él tovább ünnepként. Talán ezen a ponton hadd mondjam, mert ugye mondtam már az előbb is, hogy most mi is pont így vagyunk itt pünkösd előtti nap, de azt azért jó tudni, hogy ez a pünkösd, ez nem az a pünkösd. Tehát a zsidóságnál az idő kiszámítása is más volt. A zsidó húsvétot máshogy számolták, mint a keresztény húsvétot. A zsidó húsvét az a pászka ünnepe volt, a kivonulásnak az emlékünnepe. A keresztény húsvét az pedig hát Jézus halálának az emlékünnepe. Máshogy számolják a keresztény egyházak. És mivel a húsvétot máshogy számolják, de 50 napot hozzáadnak, ezért A pünkös sem az a pünkös már, ami eredetileg volt. Ez csak a rendkedvéért mondom, hogy tudjunk róla. Abban az évben, amikor Jézus meghalt, húsvétkor, akkor a zsidók szokás szerint összejöttek pünköstkor Jeruzsálemben, ugye az volt a vallási központ, térképen látjuk. A Betlehem és a közelében, hoppá, Rikó, itt a Jeruzsálem csak nagyobb betűvel írják, ugye nem találtam. Annyira, hogy nem csak az ország területéről gyűltek össze az ünnepre, hanem akik távol éltek, a diaszporának hívták, így van, görög, meg más területeken, felutaztak, mert olyan nagy dolog volt ez. Ugye Izraelben az volt a rendtartás, Isten azt mondta, hogy évente háromszor minden férfinak ott a helye ezeken az ünnepeken. Volt egy tavaszi egy hét, volt egy őszi egy hét, és volt a pünkösd a kettő között, ez volt az a három alkalom. Más is mehetett, de a férfiakat elvárta Isten, hogy a férfiak az ünnepen vegyenek részt, és ennek a lelki kisugárzását vigyék haza, és így minden család részesül az Istenre való találkozás és az összetartozás élményéből. Amikor Jézus meghalt pünköstkor, feltétlenül időszámításunk szerint, bocsánat, húsvétkor, időszámításunk szerint a 31 tavaszán, akkor 50 nappal később megint egybe gyűltek a zsidók, de nem Jézus miatt, hanem ők a pünkösdjüket ünnepelték, tartották. De ez egy egészen különleges ünnep volt a Jézus tanítványai számára, akik elvesztették a mesterüket. Egyszer átélték azt a traumát, hogy az, akit ők szerettek, akit királynak szerettek volna látni, az a valaki az meghalt. Aztán átélték azt az örömteli tapasztalatot, hogy kiderült, hogy feltámadt, és megjelent nekik. Azért ez csodálatos volt. És utána velük volt, nem tudom, emlékeztek rá, hogy mennyi időt töltött velük Jézus a feltámadás? 40 nap. Az azért nem kevés, az több, mint egy hónap, majdnem másfél hónap. Tehát 40 napot, ugye a halálától számítjuk, hát feltámadása, tehát durván 50 napból 40 napot velük töltött. Már a búcsúzás jegyében. Megújult a viszonyuk. Ő eleve megdicsőült testben támad fel, ezt olvassuk. És előképe volt az ő feltámadásuknak. Ők ebben részesültek, ebben a tapasztalatban. Nem tudom, mi történhetett, én annyira szerettem volna ott lenni, de hát ugye nem lehet, majd utóbb megtudjuk, hogy mi mindenről beszélhettek az alatt a 40 nap alatt egymással. Hát Jézus és a tanítvány, most így értem. El tudom képzelni, hogy sok mindenért bocsánatot kértek tőle, hogy hogy lehettek ilyen szűklátókörűek, földhöz ragadtak, hogy amikor mondta, hogy hogy fog meghalni, ők arról beszéltek, hogy jó, de melyikünk lesz a nagyobb? Ugye? És ezt átbeszélhették, tudjuk, konkrétan azt tudjuk, hogy Pétert rehabilitálta, emlékeztek rá, hogy mondta, hogy Péter, szeretsz engem. Tudjuk, hogy miért kérdezte, mert hogy Péter megtagadta. Aztán megkérdezte újra, mert hogy háromszor tagadta meg. És harmadszor is megkérdezte, és úgy kérdezte, hogy ezeknél azért jobban szeretsz. Ugye azért ezeknél jobban szeretsz. Miért mondta ezt? Mert Péter azt állította, hogy ha ezek mind elhagynak, megtagadnak is, én nem. Jézus tudta, hogy szükség van arra, hogy Péterben ezt helyre tegye. Tudta, hogy szükség van arra, hogy a tanítványok és Péter között ezt a viszonyt ilyen módon rendezze. Pétert rehabilitálta, de úgy, hogy a többieknek is egyfajta rehabilitáció volt. És ki tudja még, mi mindenről volt ott szó. Egy ígéret is elhangzott, azt tudjuk, hogyha nyitva van a Biblia, nézzétek meg az első fejezet 8. versét. Ott azt olvassuk, nem a legelejétől olvasom, Jézus ígérete, azt mondta, hogy vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Szamáriában, és a földnek mindvégső határáig. Csak hogy értsük, ez itt Júdea, ez a déli szelvénye volt ugye a választott nép lakta országnak, akkor ez a Jézus kor, a római kormány. Északon volt Galilea, ahol Jézus sokat időzött, ott élt nagy részt, ott nőtt fel. Középen volt Szamária, ez egy olyan vér és vallás szerint félig pogány, félig zsidó népesség volt. És azt mondta Jézus itt, ugye, amit olvastunk, hogy lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, tehát ami a főváros, a vallási, meg a közigazgatási, hát a Jeruzsálem. Aztán azt mondta, hogy Júdeában, tehát ugye a tartomány egészére tér ki, aztán Szamáriát említi. Egyébként ez volt az ő munkaterület, tehát ő itt élt, itt dolgozott 3,5 évig. Aztán hirtelen azt mondja, és mind a föld végső határáig. Tehát ami még van. Eddig még nem gondolkoztam rajta, csak most, hogy mondom nektek, hogy miért, amikor a tanítványok végig gondolták, hogy igen, azt mondja, hogy a feladat Jeruzsálem, igen, készülünk. Azt mondja, Judea, jó, Szamária, ott is jártunk vele, jó, és akkor mondja a föld végső határáig, hogy miért, amikor megértették, hogy nincs korlátja a szolgálatoknak, minden. El tudom képzelni, hogy ugye felidéződött bennük, például Máté 28 végén olvassuk, emlékeztek rá, hogy menjetek el széles a világra. Tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelni őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében. Hogyha az ember ezt komolyan veszi, akkor akár nyomasztó is lehet. Most csak a feladat nagyságát, ha vesszük. Most még a finomságokat, ne csak azt, hogy hát mekkora a feladat. És itt kap jelentőséget, amit mond itt a 8. versben, nézzétek meg újra, azt, így kezdte, azt mondja, vesztek erőt, mert ehhez a feladathoz erő kell, minek utána a Szentlélek eljön reátok, tehát nem hétköznapi erőről beszél, mennyei erőről, és lesztek nékem tanúim. És utána mondja el, hogy hol. Kedves gyülekezetből azt érthetjük meg már is, és önmagunk számára is, hogy ha mi tanúi szeretnék lenni az Istennek, az ő életének, az ő jó akaratának, az ő velünk, az emberiséggel kapcsolatos terveinek, az evangéliumnak, az üdvtervnek, ahhoz erőre van szükség. Ő nem úgy értette, hogy ami csenevész, jó szándékú, de emberi erőfeszítéseinkkel próbáljunk embereket megnyerni az Isten országának. Szerintem ez minden emberre igaz, ami ide le van írva. Minden őszinte hívő emberek magára kell lenni, hogy nagy a feladat, rád bíztam, de nem úgy, hogy egyedül csináld. Vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön, reátok. Most mutogathatnék mindenkire, ugye, hogy mindnyájunkat külön-külön értette ezzel, nem így egybe csak. Ez volt az, ami elhangzott, ezután ragadtatik el a mennybe, csodálatos a leírás, azt írja, hogy ott álltak és nézték, ahogy felvitetett, és megállt mellettük egy angyal, és azt mondta, hogy mit néztek úgy a mennybe, ahogy láttátok elmenni, úgy fog visszajönni. Csak hát kicsit később, eddig 2000 év telt el majdnem azóta. 15 év hiány, ugye? Körülbelül, igen. Még sosem gondoltam el, hogy csak azt tudom, hogy nagyjából, de nem is sok híja van. Visszatérek a pünköshöz, ez azért fontos volt, szeretem elmondani, de elmegy, és még mindig van 10 nap. 8-10, most nem tudom, hogy számoljuk ugye az ő sírban töltött idejét. Egy bő hét, vagy másfél hét, az azért nem sok idő. De ezt az időt, ezen ígéret birtokában ők együtt töltötték egymással, viszont Jézus fizikai jelenléte nélkül, ami nekik az előző 3,5 évben megvolt, abban a 3 napban hiányzott, ugye, amikor nyugodott. És képzeljétek el, hogy miről beszélhettek egymással. Én azért ezt is meghallgattam volna, hogyha lehetett volna. De ez egy nagyon érdekes dolog lehet szerintem, hogy ugye az egy dolog, hogy Jézus feltámadása után vele miről beszéltek meg úgy közösen. De most képzeljétek, hogy nincs ott, ott maradnak maguk, most máshogy. Ugye, amikor meghalt, akkor egy kétségbeesésben maradtak maguk. Most egy reményben maradnak együtt, de el tudom képzelni, hogy én emberileg el tudom képzelni, hogy nekik volt miről beszélgetniük egymással. Például most már Jézus nincs ott, most mutatkozik meg igazán, hogy mi az érvénye, a hatája az ő parancsának, hagyatékának, hogy megint újra támad-e a ki a nagyobb kérdés. Tudjuk, hogy nem támadt, az első vers mondja, most a második fejezet első verséről beszélek ismét. Igen, hogy egy akarattal együtt voltak. Mit jelent az, hogy egy akarattal? Hogy nem volt, ami megosztja őket. Mindig ilyenek voltak? Szándékosan kérdelek őket. Hát nem voltak mindig ilyenek. Épp a héten olvastam egy nagyon érdekes dolgot, ezt hagyd mondjam el nektek, talán a Biblia körül már mondtam, de nem volt ott mindenki szerdán, hogy olvastam a Jézus Élete című könyvet, a 45. fejezete írja, de sose figyeltem erre két mondatot. Azt mondja, hogy ha Jézus úgy értette volna, amit Péternek mond, hogy neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megnyitsz, az nyitva lesz, amit bezársz, az zárva lesz. Ha ezt Jézus úgy érti, hogy ma vannak, akik értik, akkor nem lett volna értelme mindig azon vitatkozni, hogy ki a nagyobb. Hát akkor ezt Jézus már így eldöntötte. De azt már nem írja, azt én mondtam hozzá, hogy Pétert ismerve ő szólt is volna. Nem? Tehát, hogy mondjuk vitatkozom, ki a nagyobb, és neki már van egy ilyen kijelentése, már pedig ez publikus volt, tehát nem magámban mondta Péternek, hanem a tanítványoknak. Akkor Péter szólt volna, hogy ne vitatkozzatok, én vagyok a nagyobb, hát Jézus maga mondta, ugye? Nem tudom, ti gondolkoztatok már ezért, még soha eddig, hogy maga a vita A mindig megújuló téma, vita, a bizonyítéka annak, hogy Péternek nem volt kitüntetett szerepe. Ha lett volna, ő maga hivatkozott volna rá szerintem. Ez csak egy érdekesség különben, tehát nem szorosan a témákhoz tartozó, csak annyiban, hogy ez a vita kihalt közülük, ez egyértelműen látszik, mert most egy akarattal együtt voltak. Azt csak halkan jegyzem meg, hogy örült volna Jézus, hogyha 3,5 évig is egy akarattal együtt vannak, hogy neki ez nem adatott meg abban a nehéz időszakában a földi szolgálatnak. Milyen sokat jelentett volna. És attól kellett szenvedjen, hogy ilyen földhöz ragadt emberi, hétköznapi, nem keresztény módon viszonyulnak egymáshoz, de most legalább utóbb megvalósult, amit szeretett volna. És már maga ez a jelenség, tehát hogy ennyire békében voltak egymással, azt mutatja, hogy itt valami történt és változott. Nem úgy voltak egymással, mint korábban. Ennek a titkát olvassuk, most ne lapozzatok oda, hogy ezzel ne menjen az időnk. Csak aki esetleg jegyzeteli, annak a kedvéért mondom. A Sámuel első könyve 10. fejezet 6. versében azt olvassuk, hogy amikor Sault királlyá keni Sámuel, ő az első királya Izraelnek, Saul, azt mondja neki Sámuel itt a 1 Sámuel 10.6-ban, hogy akkor, mondja, hogy menjen el, milyen tapasztalatokon fog átmenni, ahogy megy, és azt mondja, hogy akkor az Úrnak lelke reát fog szállani, vesztek erőt, minek utána a Szentlélek erő reátok, ugye összecseng. Azt mondja, az Úrnak lelke reát fog szállani, és velük együtt profétálni fogsz, ugye amiről ott beszél, és most jön a lényeg, és más emberré leszel. Azt mondta Saulnak, hogy más ember leszel. Nem tudom, mennyire emlékeztek Saul életútjára. Sajnos arra emlékszünk inkább, és hát sajnos érthető, amikor az ő élete kudarcba fullad. Egy önfelmagasztaló stádiumába ért, és egy álmokfutó lett, meg akarta ölni Dávidot, aki az utódjának lett felkenve Isten által. A saját fiát is meg akarta ölni, annyira el volt már borulva a hatalomféltéstől, a hatalomvágytól. De azért Saul nem ilyen volt akkor, amikor ez történt. Én amikor régen tanítottam ezt a tárgyat a főiskolán, akkor is mindig elmondtam, hogy Saulnak egész pitiáner hétköznapi hibái voltak, ez a hiúság, hatalomféltés, stb. De olyan erények mutatkoztak meg az életében az elején, amiből én szeretnék részesülni. Most nincs időm felidézni, de azért talán emlékeztek rá, hogy milyen szerény. Ugye amikor tudja, hogy ő rá fog esni a sor, mert az Isten megmondta, és elrejtőzik a málha között, úgy kell előhozni. Mikor azt mondják, hogy jó, hát Benyábimbó nem kell király, akkor azt felfigyelhet. Azért hány ember mondta volna azt, hogy de, az Úr ezt eldöntötte, tehát innentől kezdve én átveszem a parancsnokságot Izraelbe. Azt mondta, jó, hát figyelj, nem kell király, nem kell király. Amikor baj lett Jábes Gileádnál, úgy azt hiszem, az volt a város neve, kiderült, hogy milyen nyomorult, szorongatott helyzetben egy izraelita város, akkor azt mondta Saul, hogy eddig őt, emlékeztek rá, hogy mit csinált? Hazament szántani. Hát ő földművesnek visszament, a felkent király. De amikor megtudta, hogy bajban van egy izraelita város, akkor azt mondta, hogy Izraelt felsorakoztatja. Határozott férfi volt, különben nem tudom, emlékeztek rá, hogy hívta meg a népet. Ami ökrökkel szántott, feldarabolt a 12 részre, elküldte a 12 törzsnek, azt mondta, hogy aki nem jön fel felmenteni Jábes Gileádot az ostrom alól, annak az ökrei így fognak járni. Mit ad ég? Megmozdult egész Izrael, felmentek, fel is mentették a várost, akkor azt mondja, ugye megnyerik a csatát, akkor azt mondja egy ember, erre szoktam mondani, hogy nincs új a nappalac, az emberek nem változnak. Azt mondja valaki, hogy kik voltak azok, akiknek nem tetszett Saul királynak? Most vegyük elő őket. Ugye most ez a politikai kurzus, ezt ma így mondják, hogy most Saulnak áll a népszerűség, az ászló, le kell számolni a korábbi hát elutasítóival. És akkor emlékeztek, mit mond Saul? Hogy ma nem bántunk senkit, nem ölünk meg senkit, mert az Úr szerzett szabadulást. Nem én, meg nem is ti, minket felhasznált az Úr, ez az Istentől volt. Már bocsánat, nem akartam ennyire belemenni, csak annyira csodálom mindig, hogy ez nem egy hétköznapi emberi magatartás. Más ember élet, ez a lélek munkája volt. És most képzeljétek el, hogy ugye pünköskor is ugyanezt látjuk, hogy az a 12 tanítvány sosem volt így együtt egymással ebben a békében, mint most. Nem érünk ma rá, hogy kitérjünk rá, érdemes elolvasni a fejezet folytatását, hogy Péter hogyan prédikál, ő lesz a szóvivő, határozottan. Elmondja, hogy ők Krisztus képviselik, aki az imént halt meg. Gondoljátok meg, hogy 50 napnyira vagyunk Jézus halálától, nem egész 2 hónapnyira, közel van. És az a Péter, aki akkor egy szolgálólány kérdésére, hogy te figyelj, te vagy, mint hogyha te is galileai lennél, mert úgy beszélsz, olyan az akcentusod, ugye erre utalt. És Péter mondta, ő nem, ő aztán nem, ő nem. Annyira félt, hogy ő is Jézus sorsára jut. Az a Péter, aki akkor így viselkedett, 50 nappal később azt mondja, hogy gonosz kezeitekkel fára feszítve megöltétek, ti vagytok a felelősek, de az Isten nektek is ad szabadulást, hogyha megbánjátok és elrendezitek. Olyan, mintha nem ugyanazt az embert látnánk. Később a főpapok is berendelték nagy magabiztosan, mert tudták szerintem, hogy mi történt ott Jézus halálakor az este. Gondolták, hogyha úgy olvassuk később, hogy odállították a főtanács elé, egy grémium elé. Gondolnak, hogyha egy szolgálólánytól megijedt, mi lesz, hogyha ott ül a 70 ember a főtanácsban. És olyan nagyot csalódtak, mert nem az a Péter válaszolgatott nekik. Olyan lehetett ez, mint amikor valakinek az alter egója jön el. Tehát úgy, hogy kívülről úgy néz ki, de ez nem az az ember. És ez miről szólt? Arról, amiről a húsvét, vagy a pünkös szól, hogy a Szentlélek rájuk szállt, és ahogy Saul más emberré lett, úgy Péter is más emberré lett. Csak a rend kedvéért mondom, nem mindenre térek ki, feltételezem, azért az alaptörténetet ismerjük, hogy ugye egy nyelveken szólás is volt, de ez az ünnep ez nem erről szól, az az eszköz volt, hogy figyeljenek az emberek, de utána Péter egymaga prédikál, megtehette, mert itt csak zsidó emberek voltak jelen, csak máshol laktak, arra utal az, hogy mindenki azon a nyelven értette először az éppen hozzászóló tanítványt, vagy hát apostolt, amelyik vidékről jött. Tehát mint hogy most magyarok élnek itt Angliában, meg Németországban, és valami hazajönnének, akkor az egyik az angol nyelven hallja, a másik német nyelven hall egy másikat, de 12 tanítvány volt ott jelen. De amikor Péter prédikál, megteheti, hogy magyarul, vagy hát mondjuk itt talán héber vagy arám nyelven prédikált, mert az közös nyelv volt, azt mindenki tudta. Ez csak azért mondom, mert sokaknak a pünkös, hogy egybeforr a pünkösdi mozgalommal, a nyelveken szólással, a karizmatikussággal, de ez nem annak az ünnepe, ez egy félreértés. Itt az ünnep középpontjában nem a nyelveken szólás áll, az egy eszköz volt csupán, hanem a Szentlélek áll, aki munkálkodni tudott, és Pétert más emberré tette, az ő egymás közti viszonyuk is megváltozott, és hát teljesült az, amit Jézus is mondott János 13.35-ben, hogy erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok. Emlékeztek, hogy fejeződik be? Ha egymást szeretni fogjátok. Tehát nem arra, hogy mindenkinél okosabbak vagytok, nem abban, hogy a Bibliát jobban magyarázzátok, mint bármelyik felekezet, mert ez nem jel, ez egy helyzet legfeljebb, ha tényleg úgy van. Hanem azt mondja, hogy olyan viszony lesz köztetek közösségi szinten, ami nem megszokott az emberek számára. Ez a fajta egység. Ugye ide írtam magamnak, hogy minek az ünnepe volt tehát a pünkös, nem a nyelveken szólásé, hanem a Szentléleké, nagyon nem mindegy. És hogy enélkül mi sem lehetünk igazán tanú Krisztus mellett, hogyha nem vesszük az erőt és a Szentlélek nem vesszük az erőt, ugye, ahogy mondta Jézus az ígéretében, és a Szentlélek nem száll ránk. Hogy állunk mi ehhez képest? Ugye azt mondtam, hogy most a pünkösdöt felidéztük, hogy mi volt, hogy jobban értsük. Ha már ünneplik az emberek ünnepli a kereszténység, akkor gondoljuk át mi is magunkra nézve, hogy akkor a miránk nézve ez mit jelent. A Biblia nem mondja azt, hogy ez csak egyszer történt meg. Az ellenkezőjét mondja. Azt mondja, hogy ez nem csak az ő kiváltságuk volt, ez később is megtörténhet, sőt meg is fog történni. Magát Péter apostolt hadd idézzem ugyanebből a fejezetből. Tehát amikor beszél, amikor elmondja nekik, hogy mi az a csoda, amit tapasztalnak, úgyhogy ugye nyelveken szólnak. Ugye az volt a csoda a nyelveken szólásból, hogy javarész galileai tenger melletti halász, meg egyszerű emberek voltak, soha nem tanultak semmi ilyet, és a tömeg nem értette, hogy mi akar ez lenni. Majd olvassátok el, azt is írja, hogy hogy van az, hogy az Istennek a magasságos dolgait szólják a mi nyelvünkön. Tehát értelmes beszéd volt, és a tartalma az evangéliumot, és azt rögtön értették elsőre, még akkor is, hogyha nem hittek benne. És mit mond Péter, amikor a kifejti a mondandóját? A 16. verstől olvasom. Csodán annyit, hogy értsétek, hogy előtte azt mondja, ugye ment akkor is ironizáltak az emberek, és volt cinizmus, azt mondták, hogy hát biztos édes bortól részegettek, meg azért beszélnek össze-vissza. Az édes bor az arra utalt, hogy csak mustot ittak a tanítványok, erről ismerték őket, hogy nem ittak erjedt alkoholt, és hát ez egy ilyen ugratás volt, hogy így mondjam, hogy na, mától is be lehet így csicsantani, vagy hogy mondják ezt ugye a mustól. És akkor Péter azt mondja előtte, azt hiszem a 15. versben, hogy nem erről van szó, mert még korán is lenne ahhoz, még ha úgy is lenne. Azt mondja, hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától, és most idéz egy ószövetségi szakaszt, figyeljétek, és részen az utolsó napokban, tehát a történelem végső idején, a végidőben, ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és lányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgáló lányaimra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és prófétálnak. És teszek csodákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelen, vért, tüzet és füstnek gőzölgését. A nap sötétségé változik, a hold vérré, minek előtte eljő az Úrnak a ma nagy és fényes napja. És részen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Ez tudom, kicsit hosszabb volt meg tömény, de a kulcsfogalmakat hadd jelezzem nektek. Ugye azt mondja, hogy az utolsó napokban, 17. vers, ha megnézitek. A 20. vers azt mondja, hogy akkor fog ez megtörténni, mielőtt eljö az Úrnak a ma nagy és fényes napja. Tudnék, amikor visszajön, megjelenik, ítéletet hirdet, lezárja a történelmet. És ott szükség lesz arra, hogy mindenki segítségül hívja az Úr nevét, mert csak úgy törtetik meg. Tehát Péter idézi Jóel próféta jövendőlését, és időben elhelyezi, azt mondja, hogy ez a történelem végén érvényes. A tartalma pedig az, hogyha figyeltük, hogy az egyszerű emberek, ugye a fiaitok, lányaitok, az mit jelent? A régi időben erős volt a hierarchia. Tehát tekintély igazán a családfőnek volt, a gyerek az egy olyan második vonalbeli valakinek számított. És azt mondja, hogy itt a nem kitüntetett személyek, csak úgy fiúk, lányok családon belül, ők is kapni fognak ebből a lelki ajándékból, amit így mond, hogy profétálás. Nem tudom, mennyire emlékszünk, a profétálás az nem csak azt jelenti, hogy valaki konkrétan egy jövendőlést kap és azt elmondja, az a szűkebb értelme profétai szolgálat, hanem az is profétálás, ha valaki egy már ismert bibliai kijelentést magyaráz és tanít. Talán még az is, amit most én teszek egyben. És ez azért érdekes, mert Péter ugye azt magyarázza itt, ugye azt mondják az emberek, hogy mi az, hogy ezek magyarázzák nekünk az Isten magasságos dolgait a mi nyelvünkön, és Péter azt mondja, hogy most teljesedik a jóeli jövendőlés, hogy olyan emberek, akiktől nem vártátok volna, egyszerű halász emberek, magyarázzák nektek az Isten evangéliumát. Mert hogy ez van a proféciában. És ez úgy lehetséges, hogy a szent lelket kitöltették rájuk, és nem az a nagyobb kihívás a szentéleknek, hogy segítsen olyan nyelven beszélni, amit eredetileg nem ismersz, az olyan, tehát az természetes, az Isteni, az nem. Hanem az, hogy téged arra belül képesít, hogy tartalmilag jól magyaráz az Isten gondolatát. És Péter azt mondja, hogy ez a jóeli ige, ő maga is idézi, hogy ez a végidőre vonatkozik, a történelem végére, hogy ez már most ebben a stádiumban is ott pünköskor teljesedik. Magyarul ez egy megelőlegezése, ez a pünkösdi esemény annak, ami az igazi lesz, mert a profécia a történelem végéről beszél valójában. Péter azt mondja, hogy most is ez a lélek dolgozik, ez a munkája, amit ti tapasztaltok, átérői vagytok, mondja ezeknek az embereknek, egy profécia teljesedését élitek most át, tanulni vagytok, és azért történhet meg, mert nagyon tág értelemben a Biblia azt mondja, hogy Jézus halála és feltámadása után elkezdődött a történelemnek a vége, tudnék, a dolog eldőlt. Tehát ez egy olyan háború, ami 2000 éve zajlik, hogy ez 2000 éve eldőlt, a kereszten eldőlt. Tehát azóta csak a kifutása van, megkezdődött a végidő ilyen értelemben, tágabb értelemben. Ott azon a pünkösdön már mutatkoztak ezek a jelek, amit a profécia mondott, hogy a Szentlélek révén magyarázzák majd egyszerű emberek az Isten beszédeit, de maga a profécia, látjuk időileg úgy határoznak, hogy még inkább igaz ez a vége felé. Magyarul egy ehhez hasonló tapasztalat, egy ilyen rendkívüli üzenethirdetés tapasztalata, ez még előttünk áll, és ha mi is akarjuk, és az Isten jónak látja, akkor mi is átélői lehetünk. Azt mondja. Ugye egy fontos dolgot nem mondtam, csak a rendkedvéért, hogy aznap a Péter prédikálására 3000 ember tért meg. Egy nap alatt, egy helyen abban, hát a fővárosban, az Jeruzsálemben volt. Hát ezért nagy dolog, és azt mondja a Biblia, történet végén is ember tömegek fognak belátásra térni és Isten felé fordulni. És ennek lehetünk mi átélői, tanúi, sőt akár eszközei is, ahogyan Péter és a társai is voltak, mert a prófécia ezt mondja. Miben fog az megmutatkozni, hogyha a mi életünkben is ez majd teljesedik? Hát én röviden azt mondom, hogy nem öncélú dolgokban és jelenségekben. Tehát mi ezért sem keressük a nyelveken szólásnak a hát jelenségét, ajándékát, ez egy külön téma, ebben most nem térek bele, hanem abban fog megmutatkozni, ami fontos és előrevaló, és amiben náluk is megmutatkozott. Szeretet, tehát a belső viszonyaik teljes harmóniája, ami nem volt jellemző korábban rájuk. Bátorság, lásd Péternek a változása, korábban egy szolgálólánytól megijedt, most meg az egész Sanhedrinnek válaszolgat majd határozottan. És egy tetrekészség, hogy cselekedni az Isten akaratát, és menni, és nem visszahúzódni. Erről pont most szerdán beszélgettünk. Ja, nem, bocsánat, igen, összekeveredik a két kör, mert van egy kis eltolódás. Ez Nyergesújfalun már témánk Pál apostol, majd itt is lesz, hogy Pál apostol üldözéstől lihegve meg Damaszkuszba, az Úr figyelmeztette őt, hogy nem jó úton jár, és ezek az én kifejezéseim, hogy most már nem ördöklésdő, de még mindig lihegve ment szembe. Ugye, tehát, hogy ugyanazzal az odaadással haladt szembe, tehát a tetrekészség is egy fontos ismérve a Jézus szolgáló kereszténynek. Mi a feltétele annak, hogy mi is átérői legyünk egy ilyen tapasztalatnak, és ne csak a Bibliában olvassunk róla? Hát az első az az, hogy ha nem kérjük a Szent Lelket, akkor nem valószínű, hogy kapni fogjuk. Kérdeztem az előbb, hogy mi történt abban a 10 napban. Emlékeztek? Tehát a 40 után, ami még van. Hát szerintem kérték, mert Jézus azt mondta, hogy vesztek erőt, minek utána a Szent Lélek eljön rátok. Ő elment. Mondta, hogy majd elküldi. Ezt is mondta. El tudjátok képzelni, hogy őket ez nem foglalkoztatta, hogy nem szerettek volna ezzel az erővel bírni, és ne kérték volna. És ezekre a kérésekre válaszul is kapták meg. Jézus Krisztus maga mondta azt, hogy ha ti gonosz létetekre, még nem túl barátságos, de hogyha belegondolok, hogy van benne igazság, ő hozzá képest bűnösök vagyunk, meg egyáltalán bűnösök vagyunk, azt mondta, hogy ti gonosz létetekre tudtok a ti gyerekeiteknek jó ajándékokat adni, akkor mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok, és itt konkretizált valamit, Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik. Tehát azt mondta, hogy mi az Isten legfőbb ajándéka egy hívő ember számára, amit tud adni a egyebek mellett? A Szent Lélek. De kiknek tudja adni? Akik kérik. Ez egy nagyon világos beszéd volt a részéről. És én sokszor attól tartok, hogy mi talán nem kérjük. Vagy nem eléggé. Vagy nem érezzük olyan fontosnak. Próbálunk szabályok szerint élni, meg jók lenni. De meg kell értenünk, hogyha máshoz, nem a szolgálatunkhoz elengedhetetlen az, hogy csak a lélek erejével történjen. Merjük kérni. Merjük kérni. Az is igaz, hogy ennek meg kell, hogy legyen a feltétele. Ugye itt az előbb egy kicsit már utaltam, hogy milyen harmónia volt köztük. Az tény, hogy magát a harmóniát nem a Szent Lélek kitöltetése váltotta ki, ha figyeltétek. Előbb volt, hogy egy akarattal együtt voltak, és utána töltetett ki a Szent Lélek. Tehát amíg mi személyesen, személy szerint, meg közösségileg nem készülünk fel, nem hárítjuk el az akadályokat az útból, addig hiába kérjük, és Isten hiába adná, addig nem tudjuk elnyerni a Szent Lelket, mert akadálya van. Azt mondja az Isten, hogy az olyan, mintha ő egy hitelesítő jelét adná annak, hogy ezek tényleg egy vállalható közösségük, az enyém, és amíg nem vállalható az emberi közösség, vagy az ember, mert hát olyan dolgok vannak, hogy napnál világosabb, hogy még sok minden nincs rendben az életében, Isten nem mondhatja azt, hogy ezt hitelesíti. Meg kell, hogy várja, hogy hitelesíthessen. Az apostolok sem akármikor kapták meg ezt az ajándékot. Nem tudom, hogy mit szóltok hozzá, végig megkaphatták volna korábban is. Az 50 napon belül is, meg a 3,5 év alatt előtte, és nem kapták meg. Ide írtam magamnak, már vége felé járok, még egy-két perc türelmet kérek, hogy miért nem tudták hamarabb megkapni? Így is mondhatnám, hogy miért nem tudták hamarabb letenni azokat a dolgokat, például az egymás közti villongásokat, amik akadályai voltak. Mi hiányzott, és miért ekkor következett be? Én ezen sokat gondolkoztam egy pár évvel ezelőtt, lehet, hogy már mondtam is nektek, de az ismétlés nem árt. Én arra jutottam, épp a saját életemmel, meg annak az eredményességével, személyesen, meg a szolgálatban foglalkozva, és nem feldobott állapotomban, ezt elárulom, tehát nem az elégedettség beszélt belőle, hanem hogy ennyi év már elmúlt az életemben, meg a szolgálatomban, és azért többet kellett volna. És azt ismertem fel, hogy ők 3,5 év után, az utolsó vacsorán még azon témáztak, ha lehet így mondani, hogy ki a nagyobb. Emlékeztek rá? És 50 nappal később meg itt vagyunk, amiről ma beszélünk. És nekem ebből az jött le, hogy 3,5 év alatt távolról sem haladtak annyit a hívő életük gyakorlatában, mint 50 nap alatt. Nem? De ebben igazam van, nem? Mert ez egy ténykérdés. Most az én kérdésem az is ezt foglalkoztatott, hogy mi ennek a magyarázata? Hogy lehet ez? Az ember azt várna, hogy 3,5 év az nagyon sok nap. Nem 50. És Jézussal voltak, na jó, de hát 3,5 évig is vele voltak. Sőt, 3,5 évig az élő Jézussal voltak. Itt meg az 50-ből csak 40 napot voltak a feltámadtak. És nekem van egy elméletem, ez az én elméletem, de még az is lehet, hogy igazam van, mert ez megtörténik. Hogy lehet, hogy más volt, ha kevés is az a 40 nap, de egész más volt a meghalt és feltámadt Krisztussal lenni, mint előtte az élővel, akit tanítóként tiszteltek, akihez ragaszkodtak. Valahol érezték ők, hogy az Isten fia, bár a tengeren is rácsodálkoztak, lásd a gyerek történet, hogy kicsoda ez. Most miért nem tudták, hogy ki ez? Egyébként én teljesen megértem őket, szerintem a mi hitünk is ilyen, meg kell, hogy mondjam, hogy vannak már nem tudom hány évtizedes tapasztalataink, mondjuk egy párnak mindenképpen, és még lehet, hogy sokkal magasabbra kell eljutni, és fogunk is. És onnan furcsa lesz visszanézni akár ide is. Nekik milyen lehetett ott 40 napig Jézus, meg utána 10 napig, hogy mi volt itt a 3,5 év alatt, hogy ezt mennyire máshogy el lehetett volna tölteni. De kár volt elaludni a Gecsemánéba, amikor ő imádkozott. Például egy konkrét példa, ugye? És amikor majd mi is eljutunk ide. És én azt gondolom, hogy nekik alapvetően átértékelődött a Jézus Krisztushoz való viszonyuk a halála és a feltámadása után, és ezért tudott az a pár nap többet végezni, mint előtte az a 3,5 év, ami azért nem ment kárba, hozzáteszem, mert azért a tapasztalatok megvoltak. Azért Pál sem akkor kezdte el a hitleckéjét, amikor Damaszkuszba ott ült 3 napig vakon, hanem újraértékelte, tehát ez nem ugyanaz. De egy biztos, hogy egész máson meghalt Krisztus, mint az élő Krisztus az ember számára, főleg ha átérzem azt, hogy nekem ebben részem van, hogy meghalt. Én például nem olvastam semmit azóta arról, hogy Péter okoskodott volna, és próbálta volna korrigálgatni Jézust, megjavítgatni. Előtte megesett. Szerette, tisztelte, ragaszkodott hozzá, de úgy érezte, hogy néha azért segítenie kell Krisztusnak, hogy valamit nem úgy kéne. Emlékeztek? Hát ez borzasztó. Utána összetört. Részben a saját bűnétől, tagadásától, rossz tapasztalatától. Nézd meg, hogy rájöttek, hogy nem csak egy kedves tanító Krisztus, hanem az ő megváltójuk, a legszemélyesebb megváltójuk. És azt gondolom, hogy ez volt az oka annak, hogy megsemmisültek a saját szemükben. Az az én összetört, ami korábban nagyon ott volt, hogy ti is tudjátok, amikor oda ment az anyukájuk, hogy az egyik fiam hagyj üljön már a jobb kezed felül, a másik a bal kezed. Emlékeztek rá? Ez ember szégyeli olvasni is, nem így? Nem azért, mintha bennünk nem lenne, de csak azért Bibliában mást várnánk, vagy keresztények. És ez egyszerűen kiveszett, kihalt. Ezek más emberek lettek. És egy bizonyos értelemben ezt ki kell mondjuk, hogy ahhoz is más emberré kellett már lenniük, hogy a Szent Lelket elnyerhessék. Nyilván az is a Szent Lélek munkája volt, csak egy más szinten zajló, egy más jellegű munkája, ez alatt az 50 nap alatt, meg szerintem az a 10 nap az nagyon fontos volt, amit egyedül voltak, ilyen értelemben. És amikor ez a belső összetöretés létrejött, megvalósult, az egység. Ahogy az ember belül összetörik, úgy épül fel az egység kifelé. Nagyon érdekes, nem? Tehát addig individuumok összessége voltak, most egymásba karoló tanítványok, és nem volt semmi akadálya annak, hogy a Szentlélek kitöltessék, és elinduljon ez a hatalmas munka, és elindult, tudjuk. Péterrel, aztán még Pál is becsatlakozik, ők talán, akik a legnagyobb hatásúak. Ez mind ment előre. Kedves gyülekezet, az időnk lejárt, meg a mondandóm is épp pedig szerintem ennyi, hogy átgondoljuk. Azzal zárnám ezt a pünkösdi emlékezésünket, hogy kell, hogy emlékezzünk arra a pünkösdre. De kell, hogy úgy emlékezzünk, hogy ez nem csak az ő tapasztalatuk volt, hanem a milyen kis lehet, sőt a proféciák szerint a milyen kis lesz. Valakiké biztosan lesz, mert azt mondja a profécia, az meg rajtunk áll, hogy mi azok között leszünk-e, akik ezt újra átélhetik majd az Isten szolgálatában. Én minden esetre azt kívánom, hogy mindnyájan legyünk azok között. Amen.